Fiat voluntas tua, legyen meg a te akaratod. Soha jobbkor nem érkezhetett volna az a Bocsinkai által küldött pénz a császárvárosba. Mária Terézia minden oldalról ellenségtől körülvéve, hadsereg nélkül, pénz nélkül állt annyi hatalmasokkal szemben. Burkus, bajor, francia, spanyol, olasz, muszka, mind összeröffent ellene. A magyar karok és rendek ugyan nagy lelkesülten kiáltották, hogy vitam et sanguinem, de hozzátették, hogy sed avenam non. A lelkesedést tett követte, hadseregek támadtak elő a földből, s íme, ugyanakkor a hadviseléshez való pénz is támadt elő a földből. Ez új fordulatot adott a veszve hit ügynek. A vereségre diadalok következtek. A magyar csapatok Potsdamig száguldoztak, a királyné trónja meg lett mentve. Jutalmak osztogattattak. Tudta ám azt jól Bocsinkai Jónás, hogy őt a háta mögött minden ember cigánybárónak nevezi. Volt is valami ussa hozzá. Olyan barna volt a képe, mint azoknak a szép cigány legényeknek, akiknek az arcszínét mi sápat európaiak úgy irigyelhetjük. Azon felül is mindig szeretett a cigányok között lakni. Hát még, ha azt megtudnák, hogy cigány legány a felesége. Cigány. Senki sem szereti, ha úgy hívják. Senkinek sem tetszik ehhez a nemzetiséghez tartozni. Szegény cigányt lenézi még a paraszt is. Amely munka olyan utálatos, hogy senkinek sem kell, azt a cigányra bízzák. Más munkához még közel sem eresztik. Azt mondják, nem szereti a cigány a szántást, kergetik egyik falu végiről a másikra, mert azt hiszik, hogy lop, csal, s boszorkányokkal cimboráz. Ha ütik, nem szabad neki kiajgatni, mert ha jajgat, akkor kinevetik. Hát még cigánybárónak neveztetni. A cigány utolsó a parasztok között, a báró pedig utolsó az urak között. Mint hogy a bárónál kezdődik az ember, annál fogva felülről lefelé ő nála is végződik. Mint hogy pedig Jónás ezt a titulust le nem koppanthatta magáról, azt gondolta ki, hogy ő azt fényesre fogja csiszolni. Kivívja a becsületét a cigány névnek csak azért is. Azt tette, hogy az új telepből összeszedett 150 cigány legényt a javából, akik legjobban meg tudták ülni a lovat szőrén. Azoknak csináltatott zöld dolmányt, veres nadrágot, fehér csákót, felfegyverezte őket huszárok módjára. Azután maga állt a svadron élére, úgy vezette fel őket a nemesi táborba. Ezzel is megjártam, mert amint bemutatta a csapatját a büszke generálisnak, az ezzel a szóval pipázta le. Itt most nincs foltozni való vasfazék. Azzal hátra küldték őket a bagázsiás szekerek mögé, és komisszáriust rendeltek melléjük, aki a 10 körmükre vigyázzon. Jónás abban az egyben csak ugyan cigány természetű volt, hogy a gorombaságért nem szokott soha felpattanni, eltette, mint a vackort csepű közé, amíg megpuhul. Más úrfi az ilyenért bizony kihitta volna egy szál kardra a generálist. Ő várta maga sorára, majd eljön az, csak egyszer nagy ütközet legyen, az is megjött. Nem azért kívánta pedig ezt olyan nagyon Bocsinkai Jónás, mintha feltett szándéka lett volna a csatanapján kivont karddal az öklében csoda dolgokat hajtani végre a maga fekete serege élén. A cigány csak olyankor verekszik, ha nagyon megszorítják, és nincs más menekülés, akkor aztán megmutatja, hogy mit tud. Pedig milyen szép lett volna ez a következő mondás az ütközet után. Eddig feketék voltunk a naptól, Most fehérek lettünk a burkus vértől. Ez bizony mondatlan maradt. Bocsinkai cigány dandárja össze sem érte a kardját az ellenséggel, hanem azért tett annál sokkal nagyobb szolgálatot a hadseregnek. A burkusok tönkre zúzták az ütközetben a császári seregeknek 64 ágyúját. Bocsinkai cigányai azután neki gyűrkőztek, s másnapra valamennyi összetört ágyú szekereket és talpat ismét összekovácsolták. Az invalidus ágyukat megint ki lehetett állítani a csatatérre. Hát van-e már foltozni való vasfazék, kérdezéje hasznos műtét után Bocsinkai a gúnyolódó generálistól. Ez volt az ő bosszúállása. A generális azután nagyon megdícsérte ezért a jó szolgálatért, és a csapatjának hivatalos címet adott. Tábori kovács dandárnak nevezte, Jónást pedig megtette főstrázsamesternek ennél a csapatnál. Hűszolgálataiért hivatalosan is cigányváró lett a neve. Nem csinálhatott olyan jó dolgot, nem érhette olyan kitüntetés, hogy ezt a gúny nevet még az is mind jobban belene tetovírozza a bőrébe. És nem haragudott érte. Eszébe jutott Szafi odahaza, meg az a két kormos purdé. Látnátok csak azt a két pár nagy fekete szemet, amilyen nincs senkinek a világon, csak a cigány gyerekeknek. Csak hogy ezeket nem volt szabad mutogatni. Bocsinka Jónás egy szép napon meghívást kapott Bécsbe. Rögtön felutazott. Egész úri pompával, négy lovas hintóban, cifra kísérettel. Már akkor a helyreállított uradalma is olyan nagy jövedelmet hajtott, hogy nem kellett szégyenkednie semmi mágnások előtt. A királynő nagy kitüntetéssel fogadta őt Bécsben, s ennél fogva az udvarnál egyszerre kedves emberré lett, kiváltképpen mivel, hogy mindenki azt hitte róla, hogy ő még nőtlen legény. És ő nem merte megvallani senkinek, hogy feleséget hagyott otthon, a cigány Szaffit. A királynő csak hamar bárói címmel ruházta őt fel, és ezredesi ranggal, annál a huszár csapatnál, amelyet Jónás saját költségén szerelt fel, és amelynek az élén aztán egy kis hadi csetepatéban is részt vett, és ott elég vitézül viselte magát. Ha nem valljuk meg az igazat, hogy nem érezte ő magát jól sem az udvari fény közepette, sem a dicsőség mezején. Mással volt tele a szíve. Megjött már a báróság is, amikor éppen nem is cserkészett rá, de amikor már a vállán hordta, akkor tapasztalá, hogy de még csak egy csizmasarokkal se lett magasabb tőle, mint azelőtt volt. Minden dicsőségnél többet ér az a kis csendes szoba ott a Bocsinkai kastélyban, ahol a Szaffi varja a kisfiúknak a tarka ingecskéket. Már akkor valának ketten. Csak hogy ezt nem merte ám senkinek elmondani. Az első békekötés örömére nagy ünnepét rendeztek az udvarnál. Hivatalosak voltak arra a legújabb nemesi méltóságra emelt magyar családok is. A bájos királyasszony udvarához vonta a nemzet előkelőit, ami csak szépségben, vitézségben és gazdagságban sok közül kiválik. Az ilyen udvari bálokból Jónásnak sem lehetett kimaradni, hisz ami a táncot illeti akármifélét csak egyszer kellett neki látni, hogy azt eltanulja. Nem csak ilyen táncokat tanult ő, hanem hegyével fölfelé állított kardok között, égő gyertyával a feje tetején. Biz a legújabb francia kontratánc sem került neki nagy fejtörésbe. De azért mégis megtörtént vele az a szégyen, hogy az udvari bálban, ahol neki is részt kellett venni, a kolonban, úgy elbámészkodott, hogy minden figurát elrontott, és a táncosnéját olyan méregbe hozta, hogy az utoljára a legyezőjével a vállára csapott, s megdorgált, hogy mit ügyetlenkedik. Pedig hát teljes oka volt Jónásnak az elmélázásra, mert az átellenes párnak a szebbik fele meglepően hasonlított az ő egykori imádottjához, Arzéna kisasszonyhoz. Csak hogy ez a módi viselet, meg az arcfesték, a púderezett hajépítmény, a szépség flastromok némi idegenséget kölcsönöztek a megjelenésének. Aztán nem is nevetett, mikor ő ránézett, hideg feszes maradt. De azért mégis ő volt az valósággal. Ezekbe a szemekbe, de sokat nézett Jónás úrfi, mikor még csak úrfi volt. Ezek a pártott szemek. Aztán folyvást egy gondolat háborgatta. Az a bolond ötlet, hogy mi lenne belőle, ha ő most csak egyszerre a tenyerére venné magát, és a sarkantyús csizmáival az ég felé sasírozna szemközt az eléje kontrázó szép kísértetnek. Majd az ördög vitte el a nagy kívánságtól, hogy ezt megcselekedje. Egészen bele is izzadt ebbe a kontratáncba. Amint annak vége volt, valaki hátulról a vállára ütés báró úrnak szólítja. Jónás báró az ő régi kedves barátját, Feuerstein bárót látja maga előtt. Ó, hát te is itt vagy, mondja neki. Barátom, én itthon vagyok. Én a királynőnél udvari kamarás vagyok. Nem is úgy értette Jónás, hanem hogy te is itt vagyol, Arzéna kisasszony. Hát a báróné is itt van, nem az otthon maradt. De ne beszélj te az én bárónémról, hanem a magadéról. A magadéról? Jónás megszeppent. Na most mindjárt kipattan a Szaffival kötött titka. Igen, ő felsége maga rendezte úgy, hogy a kontratáncban te szemközt kerülj a szép Arzénával, és gyönyörködött a bekövetkezett sikerben, amit a te furcsa zavarodba jöveteled elárult. Ő felsége már értesülve van felőle, hogy te megkérted Arzéna kisasszony kezét. Az ő kegyessége elhárított minden akadályt, ami közöttetek állt. Loncsár uramat magyar nemessé tette, tégedet báróvá. Hely, de hosszúra nőtt Jónás úrfinak a bárói ábrázatjára az örvendetes tudósításra. Nem szólt semmit, csak a kedves barátjának a kezét szorongatta. De ne tört össze a kezemet csupa háládatosságból, hiszen igaz, hogy én voltam a legmelegebb szószóló melletted a királynőnél. Tudta ezt Jónás bég nagyon jól. Annak a galamb vitte levélnek, minden szavára jó emlékezett. Köszönöm a gráciát, mondogatá magában. Bárói koronát már kaptam, 7 ággal. Ha Arzénát elveszem, még 2 szarvat kapok hozzá, grófi korona lesz belőle. Nem, ilyen könnyen nem akarok grófá lenni. Hogy húzza ki a lábát most ebből a kelepcéből? Hiszen, hogy Arzéna kezét megkérte, az igaz? Arról a levélről pedig, amit a galambbal együtt elfogott, nem beszélhet, mert azért kikorbácsolják. Legjobb volna felfedezni, hogy már van felesége, de a természetes esze azt súgta neki, hogy ezzel még ne álljon elő. Kivel közölje itt a szorongattatást? Teljes életében mindig azt látta, tapasztalta, hogy a magas uraságokban nem jó bízni. Szerencséje, hogy jó adag bolondság volt a fejében. A királynénak pedig volt egy kedvenc udvari bolondja. Valamikor magyar kálvinista diák volt. Pocsinkai ezt a másik bolondot választotta ki Kebel barátjának, annak tárta fel minden titkát az otthon hagyott feleségre. Jaj, komám, ez nagy baj neked, mondá a királynő bolondja. Tudod, hogy itt az udvarnál sokat adnak a jó erkölcsre. A te házasságod, vadházasság. Mert az egyházi kánonok ellen köttetett, tanúk nélkül, kihirdetés nélkül. Az ilyet, ami királynőnk, szigorúan bünteti. Van Bécsben egy rettenetes törvényszék, aminek szüzességi tribunál a neve. Ez tartozik evidenciában tartani minden alattvalónak az erkölcseit, de különösen a nemesekét és főtisztekét, és jaj annak, akit ez hibában talál. Ebben az egy vétségben a királyné nem kegyelmez meg senkinek. Amely asszonyféle a férjének nem törvényes felesége, az elveszett erre a világra nézve. Van Bécsben egy nagy javító börtön, ahová az ilyen állapotban talált asszonyokat bezáratják, és nem hiszem, hogy olyan tele volna ez a börtön, hogy a te Szaffid is el ne férne még benne. Téged pedig, ha ez kitudódik, száműznek az udvartól, megfosztanak rangodtól, címettől, még a birtokod is utána mehet. Nagy bolondság, ezt hallod-e? Ha nem, hát a bolondságot csak bolondsággal lehet helyrehozni. Holnap nagy ebéd lesz az udvarnál. Erre te is hivatalos vagy. Ebéd után tartsd magad a királyné közelében, és azután a többit majd bízd rá. Te csak tedd magadat mentül ostobának. No, ez nekem nem nagy megerültetésbe fog kerülni. Másnap az udvari ebéd végeztével az áhítatos királynő rendelete szerint az egész vendégseregnek asztalbontás után el kellett mondani fennhangon a mi atyánkot latinul. Egyszer csak elkacagja magát az imádság között. Az ima végeztével királynő haraggal kérde a bohóctól. Mit nevetett Kend az ima közben? De már hogy ne nevettem volna, felséges asszonyom. Mikor ez a cigány báró, ahelyett, hogy fiat voluntas tua, legyen meg a te akaratod, azt imádkozza, hogy fiat voluptas sua, meg lesz az ő gyönyörűsége. Jónás elég ostoba képet csinált hozzá, hogy most már mindenki nevessen rajta, csak a királynő nem. Ő nem szerette, hogy a szent dolgok felett tréfálkozzanak. De tanulja meg a helyes mondatot. Fiat voluntas tua. Megtanulja a bize ez a jámbor, ha fölírod neki kegyesen erre a papírosra. A bohóc egy összehajtott papírt tett a királynő elé az asztalra, készen tartva az iralt is hozzá. Miért ne tette volna meg neki azt a királynő? Odaírta neki szép férfias gömbölyű betűkkel, fiat voluntas tua. De már a nevedet is rajzold alá, hadd idvezüljön tőle az a vadfogány. A királynő jó kedvében volt, jó hírek jöttek Angliából, ezt is megtette a bolondja kértére. Na most erre két heti időhaladékot kérek, mondta a bohóc. Ez alatt a fejemet teszem egy fületlen gomb ellen, hogy betanítom annak a vadbárónak ezt a hosszú mondást. Az egész udvar nevetett szegény cigánybáró rovására. Mikor pedig külön vehették egymást, akkor a bohóc kitárta azt az összehajtott papírost, és megmagyarázta Jónásnak, hogy mi van annak a belsejébe írva. Az ő folyamodása volt az a királynőhöz, amiben először is az van kérve, hogy a királynő ültet és Szaffit a tudatlanságból eredt vétség terhe alól kegyesen oldja fel. Másodszor, hogy engedje meg neki a törvényes egybekerés gyermekei anyjával, Szaffival, akinek egyéb neve nem ismertetik. Harmadszor, hogy a püspökség tegye deficienciába a bocsinkai papot, és rendeljen helyébe más plébánost. Ezt az instanciát szentesíti a királynő a hátlapra írt nevével és a fiat voluntas tuával. Már most ezzel vágtas haza bocsinkára, és addig vissza ne jöjj, amíg feleségeddel együtt nem hivat a királynő. Jónás báró Nyargalt hazaló halálában s vitte a királynő jóváhagyó levelét püspökhöz, kormányzóhoz. Semmi kifogás nem lehetett ellene. Hanem amikor Szaffinak is elmondta a dolgot, őszintén bevallva az egész csalfaságot, akkor a nő a lábaihoz borult és zokogva könyörgött. Ne tedd ezt, jó uram! Nem szabad a koronás királynővel neked tréfát űznöd. Nagy baj támad ebből, hagyj engem világgá menni a két porontyommal, mintsem én miattam veszélyt vonj magadra. Vedd el a szép úrnőt, akit a királynő neked szánt jegyesül, ne gondolj én rám, nagy a világ, elférek én benne. Ha esem, nem esem nagyot, de ha te esel, az ország veszít rajta. Ez az egész vidék mind árvaságra jut. De Jónás felemelte Szaffit a földről keblére. És ha akkorát esném is, hogy a fejemmel a tátrát ütném meg, és a sarkammal a Velebit hegyet, mégsem hagynálak tőlem elszakítatni soha téged. Inkább vegyék el minden rangomat, kincsemet, birtokomat, kergessenek világgá, készebb vagyok veled együtt futni, cigány sátor alatt lakni, kötélen táncolással, bukfencezéssel keresni a kenyeremet, hogy nevelő apám kereste. Ha egyéb nem maradt rám a koldusoktól, azaz egy rám maradt, hogy egymást el nem hagyják. Erre a szóra azután Szaffi büszkén felemelte a fejét. Arca egészen elváltozott, olyan lett, mint egy fejedelem asszony. Akkor tehát vezess az oltárhoz. Megtudod, hogy nem érdemetlenre vesztegettél ennyi hű szerelmet. Bocsinka Jónás most már minden törvényes szertartást megtartotta, hogy parancsolva van. A pécsi püspököt kérte fel az esketésre. Igenis, van neve. Apám volt Szaffi Kulikán, a tatár giraiak nemzetségéből, Mehemet temesváriba saleányának férje. Anyám keresztény volt, Isten nyugtassa meg. A Szent Keresztségben Zsófia nevet kaptam. Itt vannak az írások, amik mindezt bizonyítják. Sok esztendő előtt, mikor az atyám halálán volt, elmondá anyámnak ezt a titkot, hogy hová vannak elrejtve Mehemet basa kincsei. És elküldött bennünket Magyarországra, hogy legyünk ott azon a helyen, és várjunk rá, míg egyszer a bocsinkai család ivadéka visszakerül a bujdosásból, s birtokát elfoglalja. Akkor közöljük vele ezt a titkot. Nem voltunk boszorkányok, nem voltunk bűvésznők. Egy titkot őriztünk. Ami azután történt, Isten akarata, hogy így történjék. E megoldás után természetesen a királynő haragja is lecsillapodott. Szaffi, mint fejedelmi vér jelenhetett meg az udvarnál, s szépségével ott is diadalt nyert. A bocsinkai család a bánátnak nevezett magyar Kánaánban mind a mai napig virul és hatalmas. S tagjai grófi koronát hordanak, aminek az ágait bizony nem a feleségeik révén, hanem a maguk érdemeivel szerezték. 1885 Vége